bírók addig nagyon autonóman működtek, és sokszor olyan döntéseket hoztak, amik nem tetszettek a kormánynak. Ha káosz van a bíróságokon, akkor a bírók belefulladnak a saját ügyeikbe, és nincs idejük autonómnak lenni. Tehát én igenis azt gondolom, és az, ami most zajlik, az alulfinanszírozottság, ami azt eredményezi, hogy nincs adminisztrációs személyzet, mert egyszerűen mennek el, és nem lehet most már gyakorlatilag semmiért se fölvenni, de képzettet, meg rátermettet végképp nem. Ez is azt eredményezi, hogy a bírók ahhoz, hogy egyáltalán a felszínen maradjanak, erőn felül próbálnak teljesíteni, és nincs idejük arra, hogy mondjuk az Európai Unió bíróságának, meg az Emberi Jogi Európai Bíróságnak az ítéleteit bújják, és esetleg valami új jogértelmezéssel álljanak elő, mert örülnek, hogyha egyik nap a másikra valaki leírja a jegyzőkönyvüket, és azt ők alá tudják írni. Én nem gondolom, hogy ez véletlen.
15 év bőven elég idő ahhoz, hogy egy rendszer berendezkedjen. Bőven elég ahhoz, hogy ne csak a politikai teret, a média nagy részét, hanem a bíróságokat is megpróbálja teljesen elfoglalni. Hiába látni, hallani, hogy lop ez, lop az, büntető eljárások az igazán nagy ügyekben, hogyha indulnak is, a főszereplőket leválasztják róluk. A kormány megzsarolta a bírókat, akik szerint egyre szűkebb a mozgástér, egyre kevesebb a szabad levegő, mindezért pedig tüntetni is hajlandóak voltak. Kisáros mindebben. A NER, Polt Péter, aki éppen most teleportál a legfőbb ügyészség éléről az Alkotmánybírósághoz, Varga Zsé András, a kúria elnöke? És vissza lehet-e egyáltalán állítani azt az állapotot, amiben a magyar igazságszolgáltatás a NER előtt volt? Vendégünk Lacó Adrián ügyvéd, korábbi bíró, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának volt bírája. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy meghívtak.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Hadd kezdjek rögtön egy olyan felvetés, ami minden alkalommal előkerül a magyar igazságügyel kapcsolatban, amikor botrány van körülötte, és az utóbbi 1-2-3 évben, de főleg az utóbbi néhány hónapban azért volt egy pár ilyen. Ez a felvetés úgy szól, hogy 15 év alatt a Fidesz által vezetett politikai rendszer úgy telepedett rá az egész igazságszolgáltatásra, olyan törvényhozási, alkotmányos, illetve közigazgatási reformokat alkotott, melyek szisztematikusan alakították át az igazságszolgáltatás struktúráját, hatásköreit, nem utolsó sorban egyébként a személyi állományát is. Ennek eredménye az, hogy a színfalak mögött, de egyre inkább láthatóan mindannyiunk számára egy erőteljes politikai befolyás alakult ki az igazságszolgáltatásban. Mennyire ért ezzel egyet, vagy mennyire vitatkozna vele?
Az erőfeszítésre teljes mértékig egyetértek, azt merem mondani azért, hogy az eredmények, bár ezt most már azért látványosan csorognak, de egyelőre még nem sikerült teljes egészében leuralni az igazságszolgáltatást úgy, ahogy egyébként a társadalom összes többi szektorát gyakorlatilag mostanra sikerült. Az igazságszolgáltatás nagyon sok helyig ellenállt, mostanra azért már érkeznek az eredmények, stratégiát váltottak néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy ha ez így megy tovább, akkor ez a mondat teljes egészében igaz lesz, egyelőre a második fele azért még egy kicsit hibázik.
Nézzük akkor ezt meg lépésről lépésre, nem kronológiai sorrendben fogunk haladni, hanem egyes intézményeken fogunk végigmenni, és az ügyészségnél aktuálisabbat azt hiszem most nem nagyon tudunk találni, lévén ezt az adást, és ezt most a nézőknek mondom, elsősorban csütörtökön délelőtt rögzítjük, és ugyanazt még nem tudjuk konkrétan, viszont sajtóhírek és nem perelt sajtóhírek szólnak arról, hogy Polt Péter gyakorlatilag az ügyészség legfőbb ügyészség éléről hamarosan az Alkotmánybíróság élére fog teleportálni, és őt a rendszer vagy Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel, vagy Rétvári Bence belügyi államtitkárral fogja pótolni. Ön szerint ez mit árul el az ügyészségről?
Az ügyészség az mindig is deklaráltan egy hierarchikus szervezet volt. Vannak egyéb megoldások is egyébként Európában, de önmagában az egyáltalán nem ördögtől való, hogy az ügyészséget egy hierarchikus szervezetben valamiféle vezetőség, általában egy kinevezett legfőbb ügyész irányítja, és meghatározza az ügyészség belső politikáját, a munkavégzés rendszerét, és adott esetben igen hoz olyan döntéseket is, amelyek konkrétan befolyásolják egy-egy ügy kimenetelét. Ezzel nem lenne nyilvánvalóan probléma.
De akkor mivel van?
A probléma azzal van, hogy látható, hogy Polt Péter, aki egyébként legjobb tudomásom szerint volt Fidesz tag is, de hogy Fidesz képviselő jelölt egészen biztosan volt, azt tudom, nyilvánvalóan olyan módon irányítja az ügyészséget, hogy a politikailag szenzitív ügyeket hol az egyik, hol a másik irányba befolyásolja. Azok az ügyek, amelyekről a kormány oldal nem szeretné, hogy ügy legyen belőle, azokból érdekes módon nem lesz ügy. azért jogászként, büntetőjogászként merem mondani, hogy nagyon hasonló ügyek, hogyha nem kormányoldali szereplők vannak benne, azok eljutnak a vádemelésig, illetve fordítva olyan ügyek, amelyek lehet, hogy nem karcolnák meg egyébként az ügyészség inger küszöbét, hogyha ellenérdekű politikai szereplők érintettek benne, akkor eljutnak nyomozásig, vádemelésig.
Világos, elméleti síkon beszélgetünk alapvetően, mégis szeretném, hogyha néhány gyakorlati példával ezt meg tudná világítani. Mire gondol, amikor azt mondja, hogy olyan ügyek jutnak el vádemelésig, amiknek, nem így fogalmazott, tudom, kicsit sarkítok, amiknek nem feltétlenül kellene odáig eljutniuk?
Nem szívesen mondanék neveket, de én szerintem azért, mivel hogy aki sajtót, híreket olvas folyamatosan, mondjuk ebben az elmúlt 15 évben, biztos, hogy emlékszik olyan esetekre, amiből aztán nagy valószínűséggel egyébként nem lett elítélés, még lehet, hogy vádemeléssel lett, de egy nyomozás, igen. Tudnék mondani olyan eseteket a közelmúltból, amikor sajnos elítélés is lett belőle, politikai szereplő elveszítette ugye országgyűlési mandátumát, meglehetősen vitatható eljárást követően, anélkül, hogy minősíteném, mert nyilván nem ismerem olyan mélységében, de vannak, és ugyanezek, nyilvánvalóan látjuk, hogyha ugyanez fordítva történt volna, a kormányoldali szereplő lett volna érintett, akkor a nyomozást sem rendelték volna el. Ezt merem állítani, igen.
Ezt értem, de akkor ezzel azt is állítja, hogy Polt Péter gyakorlatilag egy politikai kinevezett, politikailag fogott ember, politikai szereplő.
Igen, sajnos ezt kell, hogy mondanom. Ez nekem borzasztóan fáj. Egyébként valamilyen műsorban egyszer elmondtam, én Polt Péter mellett tanultam a büntetőjogot az egyetemen, és kifejezetten a legkedvesebb tanárom volt az egyetemi tanulmányaim alatt, hozzáírtam a szakdolgozatomat. Én nagyon nagyra tartom az ő büntetőjogi tudását, ami nyilván nem veszített el az évtizedek alatt, de sajnos azt gondolom, hogy alávetette a politikai lojalitásának.
Személyes kapcsolatok egyébként a mai napig van?
Nincsen,
vagy?
Nincsen.
Ez mikor szűnt meg? Tudom, hogy indiszkrét kérdés, elnézést kérem.
Hát én 97-ben lediplomáztam, és aztán ezzel meg is szűnt, ugye nem volt nekünk okunk kapcsolatot tartani.
Világos. Nem szeretném provokálni, de egy konkrét ügyet hadd hozzak ide már csak azért, hogy egy picit konkretizáljuk ezt a dolgot. Nagy politikához fűződő korrupciós ügyről van szó, a Schadl-Völner ügyről, aminél több különös dolgot is ki lehetne emelni. Most azt fogom, hogy az ügynyomozati szakában előkerült Rogán Antal neve, a feleségének a neve, illetve a kabinet főnökének a neve. Mégis, tehát a nyomozati anyagot ezt én is olvastam, ennek ellenére a vádiratban ezek a nevek nem jelentek meg. Nem, hogy ellenük nem emeltek vádra, de tanúként sem idézték be őket. Nem célom ezt önön számon kérni, viszont mégis érdekelne, milyen folyamatokat lát ön, mint büntetőjogban jártas ember, aminek hatására ezek az emberek valójában soha nem jutottak bíróság közelébe.
Itt azért az ügyészségnek, nem tudom nyilván, hogy ebben az ügyben konkrétan mi történt, de itt az ügyészségnek elég nagy mozgástere van, hogy milyen személyek kerülnek végül is gyanúsítottként kihallgatásra, vagy akár tanúként, pláne egy ilyen ügyben, ahol ugye maga az ügyészség vezényli a nyomozást, tehát nem egy rendőrséget kell irányítani. Ilyen ügyben azért ez viszonylag könnyen megoldható, hogyha valakit ki akarnak hagyni, akkor azt kihagyják.
De akkor ön itt szándékolt kihagyást lett.
Hát nagyon nehéz másra gondolni.
Megint csak a Schadl ügy. Volt ennek az ügynek egy mellékvágánya egy évvel ezelőtt, amikor Magyar Péter előállt egy hangfelvétellel, annak a tartalmában nem szeretnék belemenni sem abba, amit ez indukált politikai téren, viszont rávilágított egy olyan eseményre, vagy egy olyan jelenségre, ami az én figyelmemet megfogta, hogy az ügyészség esetleges mulasztásait dobta be Magyar, amit az ügyészségnek kellene vizsgálnia, ellépve az ügytől. Ez egy normális demokráciában, normális jogállamban hogy néz ki? Ott kivizsgálja a felül az
hát ügyészséget? Ugye mindenképpen valamiféle ügyészségi szerv, és kellene, hogy vizsgálja, és egyébként egy normálisan működő államban ez működne is, hiszen azok van erre az ügyészségnek egy külön tagozata, akik akár az ügyészek, akár bírák, akár országgyűlési képviselők által elkövetett esetleges mulasztásokat, bűncselekményeket kivizsgálják, ez ugye nálunk a központi nyomozó főügyészség, ez egy ilyen elit alakulat.
Az a KNF, ami egyébként büntető ügyeket is vizsgál.
Így van, igen. Nyilván ezer megoldás lehet erre, de tulajdonképpen ugye az ügyészséget arra képezték ki, ők ezt meg tudják csinálni, és ha függetlenül működnének, akkor ezzel nem lenne probléma, akkor ki tudnák vizsgálni. Ahogy egy bíró is hoz ítéletet egy másik bíró által esetleg elkövetett akár bűncselekmény ügyében, és ezzel semmi probléma nem nincs nála alkalmasabb, mert mint a bíróságnál nincs alkalmasabb szerv egy büntetőügy megítélésére, akkor is, hogyha abban esetleg bíró kollega az érintett.
Bolt Péter személyétől teljesen elvonatkoztatni nem tudunk, és nem is szeretnék, de hogyha őt kivesszük a képletből, ön mit lát, hogy az utóbbi 15 évben hogyan jelentkezett az ön által is emlegetett politikai nyomás az ügyészségen? Ha kifejezetten csak őket nézzük.
Nem tudjuk kivenni Bolt Pétert, mert igazából csak azáltal jelentkezik politikai nyomás, hogy ki az, aki ezt a hierarchikusan felépült szervezetet irányítja. Ha az, aki a legtetején ül, nem politikai szempontok szerint irányít, akkor nincs probléma a szervezettel. Lehet érvelni amellett, hogy az ügyészséget máshogyan kellene irányítani, nem egy egyszemélyi legfőbb ügyésszel, hanem akár egy ügyészségi tanáccsal. Van olyan megoldás Európában, ahol az igazságügyminisztérium alá vannak besorolva az ügyészek. Németországban deklaráltan nem függetlenek a kormánytól.
Milyen érvek szólnak egyébként amellett?
Hogy
az igazságügyi minisztérium alá tartoznak.
Hát mondjuk Németország van olyan fele demokrácia, hogy ezt megengedheti magának. Nálunk ez nagyon visszás lenne, tehát én ezt nem gondolom jó útnak. Lehet amellett is érvelni, hogy legyen teljesen független. Például Portugáliában autonóm ügyészség működik, gyakorlatilag egyedül Európában deklaráltan autonóm az ügyészség. Ott is vannak egyébként problémák. A legtöbb helyen nagyjából az a kicsit hibrid rendszer működik, mint nálunk, hogy noha a tevékenységében független, de a vezetője által mégiscsak többé-kevésbé a kormány alá besorolt ügyészség működik. Hogyha a szakmai szabályok érvényesülnek, és nem a politikai lojalitás, akkor ezen nem lenne semmi probléma.
Értem. Mégis kicsit belekapaszkodva itt a legfőbb ügyész körüli dolgokba. Milyen karrier, háttértudás, illetve kapcsolatrendszer szükségeltetik ön szerint ahhoz, hogy valakiből legfőbb ügyész lehessen nem Magyarországon, hanem egy optimális demokráciában?
Lehet amellett is érvelni, hogy nem muszáj, hogy ügyészi karrier legyen a háta mögött, de én azt gondolom, hogy ha ő személyében befolyásolni tudja gyakorlatilag az összes ügyészi döntés, hiszen a legfőbb ügyész dönthet a bíróságokkal ellentétben, a legfőbb ügyész dönthet úgy, hogy egy ügyet áthelyez egyik ügyészségről a másikra, elvon hatáskört, más ügyészt ide-oda pakolgathatja az ügyészek személyét is, illetve az ügyeket is egyik ügyészségről a másikra, tehát konkrétan tudja befolyásolni a kimenetelét, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nehéz amellett érvelni, hogy ezt miért ne olyan valaki csinálja, aki rendelkezik konkrét ügyészségi tapasztalattal, magyarul, hogy dolgozott ügyészként.
Szól bármilyen érve egyébként jelenleg, ami nem politikai, Bolt Péter leváltása mellett?
Hát, ugye mit, nyilván a politikai hasznot értem amellett, hogy ő az távozzon. Az, hogy maradjon amellett, azért nem nagyon szólnak érvek, mert én azt gondolom, hogy az a munka, amit végez, az politikailag elfogult. Tehát van... Az ügyészség, egyébként ugyanez a helyzet a bírósággal is, az ügyek nagyon nagy százalékában jól végzi a dolgát. Senkit nem érdekel, mármint úgy értem, hogy a nagy nyilvánosságot nem érdekli. Történnek a bűncselekmények, a rendőrség lenyomozza, az ügyészség megnézi, vádat emel, képviseli a vádat, és minden megy a maga útján. Itt olyan óriási problémákat én nem látok, de nem is ismerem annyira belül az ügyészi szervezetet. A probléma mindig akkor keletkezik, amikor valamilyen szempontból érzékeny valakinek a tyúk szemére lépő, mármint hogy hatalommal bíró tyúk szemére lépő ügy kerül az ügyészség látókörébe, és azt gondolom, hogy ezen a szinten viszont nem működik jól jelenleg az ügyészség. Tehát, hogyha szakmai érvről beszélünk, akkor ilyen szó szakmai érve mellett, hogy Bolt Péter hagyja el a legfőbb ügyészi pozíciót.
És amellett, és tudom, hogy erre már utalt korábban, amellett szól bármilyen létező érv, ami nem feltétlen politikai, hogy politikai szereplőt nevezzenek ki a legfőbb ügyészség élére?
Lehet érvelni mellette, az ügyészség a büntető, az ügyészség nem csak büntető ügyekkel foglalkozik, de nagy részt azért igen, és ez az, amivel azért ugye elsősorban azonosítják az ügyészség szerepét, az állam büntető hatalmát érvényesíti. Az állam büntető hatalma az ugye egy nagyon elvont fogalom, lehet amellett érvelni, hogy végül is egy a választott tisztviselők, a kormány, a parlamenti többség által választott személy tudja leginkább megtestesíteni az állambüntető hatalmát. tehát akkor lehet egy politikai kinevezett, vagy egy politikai szereplő, de tekintettel arra, hogy még csak egy szakmai szervezetet fog irányítani, azt gondolom, hogy nagyobb súlya kéne alatba esni annak, hogy legyen szakmai tapasztalata, hogy tényleg végig tudja vinni azt, ami ténylegesen a feladata, a mindennapi irányítása a szervezetnek, és ugye egy ideális esetben a szervezet nem politikai megrendeléseket teljesít, hanem amikor már megtörtént a kinevezés, onnantól kezdve függetlenül működik, és a szakma szabályai szerint működik. Így kellene történnie.
Kövessük Polt Pétert, alkotmánybíróság, és itt rögtön bele is kapaszkodnék picit a személyébe. Lehet egy volt legfőbb ügyészből jó alkotmánybíró, vagy akár közvetlenül a testületnek jó elnöke?
Azt gondolom egyébként, hogy lehetne. Miért ne lehetne, hogyha van egy teljesen függetlenül jól működő legfőbb ügyész, aki bármilyen okból véget ér a legfőbb ügyészi karrierje, lejár a mandátuma, valószínűleg megfelel annak a követelménynek, hogy egy elismert jogász. Tehát az elvárás, ami az alkotmánybírók felé megnyilvánul, annak nagy valószínűséggel meg kellene, hogy feleljen. Egyébként én most is azt gondolom, hogy Pott Péter szakmai tudása alapján megfelel ennek a kritériumnak.
Hát előbb sem a szakmai tudását kifogásolta, hanem a politikai irányvonalát, viszont egy kicsit előre szaladtam, elnézést. Tisztázzuk egy picit, mert az alkotmánybíróság egy rendkívül elvont fogalom az átlag néző, hallgató számára, számomra is egyébként. Mi a szerepe konkrétan a magyar igazságszolgáltatásban?
Hát, ugye igazából nem az igazságszolgáltatás része. Hiába szerepel a nevében a bíróság szó, de nem része az igazságszolgáltatás szervezetének. Eredetileg a funkciója, ugye a rendszerváltás után állt föl, addig nem létezett. Eredeti gondolata mögött az volt, hogy a különböző jogszabályok, ugye egy hierarchiát alkotnak, vannak alsóbb szintű jogszabályok, vannak törvények, vannak sarkalatos törvények, és mindenek fölött áll az alkotmány, és mivel ez egy óriási és bonyolult rendszer, előfordulhat, hogy egyes törvények, egyes jogszabályok részei összeütközésbe kerülnek az alkotmánnyal, és ezt valóban nagy tudású elméleti és gyakorlati jogászok által összeállt grémium, az Alkotmánybíróság tudja hatékonyan megvizsgálni, és igazából ez volt az eredeti funkciója, hogy észlelje, hogyha valamilyen ellentmondás van jogszabály és jogszabály, pontosan jogszabály és a magasabb szintű az alaptörvény, akkor még alkotmány között, akkor ezt feloldja valamilyen módon, megsemmisíti az alkotmány ellenes jogszabályt, felhívja az országgyűlést a mulasztás orvoslására, és a többi. És csak egy másodlagos funkció volt, hogy bizonyos esetekben, egyedi ügyekben is lehetett az Alkotmánybírósághoz fordulni. Az évtizedek alatt azt látjuk, hogy egészen eltolódott most teljes mértékig ebbe az irányba, tehát egy ilyen negyedfokú fórumként funkcionál most az Alkotmánybíróság, sokkal több egyedi üggyel foglalkoznak, mint az eredeti feladatukkal, amikor a jogszabályokat vetették össze az alkotmánnyal.
Mik azok a funkciók, amik az utóbbi 15 évben csorbultak, tűntek el, vagy éppen jelentek meg az Alkotmánybíróság tevékenységében?
Amikor én még egyetemre jártam, én még azt tanultam, hogy az előzetes normakontroll az elsődleges, aztán jön az utólagos normakontroll, annak még kisebb a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos feladatok, és a legvégén a sornak van, amikor egyedi ügyekben vizsgálódnak. Az előzetes normakontroll azt jelenti, hogy a parlament elfogad egy törvényt, és még mielőtt azt kihirdetnék, valakinek a kezdeményezésére, ez lehet a köztársasági elnök, manapság tipikusan ő az, aki ezt megteheti, lehetett a képviselőknek egy negyede, és a többi, azt hiszem egy negyede, kezdeményezhet, hogy még mielőtt jogszabály válik belőle, még mielőtt hatályosul, azelőtt nézze meg az Alkotmánybíróság, hogy nincs-e valamilyen ütközés. Az utólagos normakontroll ezzel szemben azt jelenti, amikor már kihirdették a jogszabályt, már hatályba lépett akár, de valaki, szintén felsorolt X nem túl sok szereplő kérheti, például az ombudsman is kérheti, hogy nézze meg az Alkotmánybíróság megint csak, hogy nem ütközik-e az alkotmányba az a bizonyos jogszabály. Ezek ilyen nagyon általános jellegűek, hogyha ugye a jogszabálynak egy részét megsemmisítik, akkor az onnantól kezdve mindenkire hatályos. Ezzel szemben az egyedi ügyekben két módon kerülhet egyedi ügy az Alkotmánybíróság elé. Az egyik az, amikor a bíró maga észleli, hogy az ő előtte lévő egyedi ügyben szerinte az ő által alkalmazandó valamelyik jogszabály összeütközésben van az alkotmány a jelenleg alaptörvény valamelyik passzusával, és megkérdezi az Alkotmánybíróságot, hogy ő ezt jól látja-e. és ha az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy igen, akkor is több lehetőség van. Lehet, hogy csak erre az egy ügyre mondja azt, hogy igen, de az is lehet, hogy ebből kifolyólag egy általános érvényű döntést hoz, és mondjuk megsemmisít valamilyen jogszabályi rendelkezést. És aztán van az alkotmányjogi panasz, amikor pedig az illető ügyfél, annak az ügynek az akár az elítéltje, akár az alperese, felperese, kérelmezője, stb. Véli azt, hogy az ő ügyében született döntésben sérültek az ő alkotmányos jogai, és ezért fordul az Alkotmánybírósághoz. Ez valaha az Alkotmánybíróság tevékenységének egy marginális részét képezte. Most viszont teljes egészében eltolódtunk oda, hogy szinte már mindennapos, szinte mindenki az Alkotmánybírósághoz rohangál mindenféle ügyel, és sokkal inkább eltolódtunk ebbe az irányba, sokkal nagyobb hangsúly van ezen, és igazából ugye azt látjuk, hogy az Alkotmánybíróság miután kimerítették a jogorvoslati rendszert, tehát már a kúriát is mondjuk megjárta az ügy, utána egy ilyen plusz még egy fokú fórummá lépett elő.
Nagyon laikus kérdésem, és kérem, hogy ne nevessen ki érte, de ez probléma egyébként? Tehát az, hogy van még egy plusz olyan szerv, amihez, hogyha valakit sérelem ér, lehet fordulni?
Önmagában nem az a probléma. Az a probléma, hogy ez most egy... Van egy ítélet, az ellen lehet fellebbezni, ezt hívjuk rendes jogorvoslatnak. Utána az már eleve egy rendkívüli eset, hogy a kúriához lehet fordulni, onnak már nagyon szűk lehetőségei vannak, nagyon alapvető jogszabálysértéseket kell bebizonyítani ahhoz, hogy az eredményes legyen. Az Alkotmánybíróságnál pedig valamilyen alapvető jognak a sérelmét. Ezek már ilyen rendkívüli esetek. Föl lehet állítani 15 fokú jogorvoslati rendszert is adott esetben. Nálunk elvileg úgy működik, hogy magát a rendes jogorvoslatot 2 fokúra, nagyon ritka esetben 3 fokúra képzelte el a jogalkotó, és ehhez jön még hozzá pluszban a kúria, meg pluszban az Alkotmánybíróság. Hogyha ez mindennapossá válik, azért ez eléggé erodálja a magának a rendes bíróságoknak a munkáját, pedig a rendes bíróságok azok, akik egyébként pénzzel, paripával, fegyverrel elvileg rendelkeznek, meg szaktudással, mert ők gyakorló jogászok, akik ott döntéseket hoznak, arra vannak kiképezve jó esetben, hogy valóban feltárják az ügy lényegét, és utána jogszabálynak megfelelő határozatot hozzanak. Az alkotmánybírók nem bírók. Tehát ők, van közte olyan, aki eredetileg bíróként dolgozott, de alapvetően ők nem gyakorló bírók, nem valódi bírók, és most ebben a rendszerben mégis ilyen jellegű döntéseket hoznak, és időnként valóban az látszik is ezeken a döntéseken, hogy ezeknek a gyakorlati következményét nem tudták, és nem is akarták végig gondolni. És hát most, ami sok éve problémát okoz, és ez nagyon bonyolult lesz, és nem is mennék bele, de az összbüntetés, ami egy speciális büntetőjogi fogalom kapcsán született kúriai és alkotmánybírósági határozatok ide-oda dobálták egymásnak a labdát egy bizonyos témakörben, amit tényleg most nagyon hosszú lenne elmagyarázni, de ott valóban az látszott, hogy azok, akik ott ülnek az Alkotmánybíróságon, életükben nem hoztak, tisztelt a kivételnek néhányan, igen, összbüntetési határozatot, és nem is tudták átlátni ennek az ő általuk kimondott szónak a jelentőségét. Lehet amellett érvelni, hogy nekik nem is kell, hiszen ők az alaptörvény szemszögéből vizsgálják ezt, de itt azért egy nagyon komoly gyakorlati hatása volt az ő döntéseiknek, és ott kialakult egy ilyen cicaharca a kúria meg az Alkotmánybíróság között.
Ha picit politikai szemüvegen keresztül nézem, mi volt a célja a jogalkotónak az Alkotmánybíróság ilyen jellegű átalakításával?
Hát ugye az Alkotmánybíró, ez most csak feltételezés részemről, de nagyon nehéz nem észrevenni azt a tendenciát, hogy a 2010 után látványosan elkezdte a kormány elfoglalni az összes szektort, amit csak lehetett. Állami számvevőszék, Nemzeti Bank, médiahatóság, unzofort. Az bíróságokon is ezzel megpróbálkozott, azzal, hogy megalapította ezt az új bírósági rendszert, amiben ugye a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriának.
Fogunk róla beszélni mindjárt, igen.
Megalakult az országos bírósági hivatal, annak volt egy elnöke, nagyon-nagyon széles jogosítványokkal, és úgy nézett ki valószínűleg az ő szemszögükből, hogy ezzel meg is valósult a bíróságok bedarálása. De nem így történt, mert a bíróságok, a bírák azért alapvetően jóval függetlenebbek, erre vannak szocializálva, tehát ez nem sikerült. És 18 körül stratégiát váltottak, akkor nagyon sok minden történt. Viszont azért ez egy lassú folyamat. Óriási szervezet, nagyon sok bíróval, árgus szemekkel figyeli az Európai Unió, tehát nem olyan egyszerű. mostanra azért már elég jól haladnak, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Az alkotmánybíróság elfoglalása sokkal gyorsabban ment, mert ott csak meg kellett várni, hogy kicsorogjanak a régi tagok, és ugye az újakat már a megfelelő körből lehetett válogatni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen utolsó mencsvárként, hogyha véletlenül a még független bírói szervezet nem megfelelő döntést hoz, akkor egy ilyen utolsó mencsvárként az alkotmánybíróság még ezt meg tudja fordítani, és meg is történt nem egyszer.
Ugranék egyet, és ezt egy idézettel teszem meg. Nem lehet azonban elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a jelölt korábban a bírósági szervezetrendszerben egyáltalán nem végzett ítélkezési tevékenységet, tárgyalótermi tapasztalattal nem rendelkezik, a peres ügyek és a bírósági igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. Tarános kérdés, kiről van szó?
Hát én gondolom, hogy a Kúria elnökéről.
Igen. Miért ragaszkodik a Fidesz ennyire Varga Zsé Andráshoz?
Varga Zsé András nagyon jól teljesíti azt a feladatot, amit kirottak rá. Lehet, hogy a személyisége ellentmondásos még akár a kormánypárt számára is.
Amennyiben?
Hát ő neki azért vannak ilyen fellobbanó, mondhatni, kirohanásai, mint például, amit a múltkor rendezett a jogászegyzet gyűlésén. De érti a feladatot. És nagyon hatékonyan hajtja végre, amennyiben a feladat a kúria teljes elfoglalása és bedarálása, és a kúrián keresztül a jogegységesítő tevékenység révén az alsóbb bíróságok döntéseinek a befolyásolása. Ebben sokkal hatékonyabb, mint az elődei.
Hadd lépjek egyet hátra, miért volt szükség a kúriára, hogyha egyszer ott volt a legfelsőbb bíróság?
Hát az, hogy átnevezzék, arra szerintem kizárólag azért volt szükség, hogy Baka Andrást kirúghassák. Egyszerűen mondva, mert ugye tulajdonképpen ez volt a, őneki volt egy mandátum, ami még évekig tartott volna, hogyha a legfelsőbb bíróság marad, akkor őtől nem lehetett volna megszabadulni. Attól, hogy átnevezték, és azt mondták, hogy tulajdonképpen az általa vezetett szervezeti egység, a legfelsőbb bíróság megszűnt létezni, ez itt egy új szervezeti egység, egy új bíróság, aminek új elnöke van, ugye új műsorhoz, új férfi kell. Ezt egyébként ugye tekintettel arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy szoros összefüggésben van azzal, hogy Baka András korábban bírálta a tervezett reformot, tehát hogy itt igazából az ő véleménynyilvánítási szabadsága csorbult, és annak volt a következménye az, hogy őtőle megszabadultak, és emiatt egyébként kártérítést is kellett fizetni az államnak, sőt a mai napig monitorozzák ennek az úgynevezett Baka ügynek a végrehajtását, fél évente vizsgálja az Európai Unió megfelelő, pontosabban a minisztertanács, azt hiszem, és arra jutottak, hogy nemhogy nem tették rendbe a bírói véleménynyilvánítás szabadságát, hanem tulajdonképpen rosszabb a helyzet, mint a Baka ügy idején volt. De azt gondolom egyébként, hogy ez volt az egésznek a lényege. Mert amúgy semmi az égvilágon nem indokolta, hogy mostantól. Hát meg ez a historizáló hajlam, ami ugye egyébként is megnyilvánul, amiért a megyékből vármegyék lettek, és a többi.
Igen, és főispánok és társaik, viszont az sem teljesen mindegy, ahogyan Baka Andrást eltávolították nekem, mint a kényszernyugdíjazásnak az intézménye ugrik be. Arról tudna egy kicsit mesélni?
Hogyne. A kényszernyugdíjazás az szintén ezzel egy időben volt, őt konkrétan ugyan nem érintette. Addig az volt a rendszer, hogy ugye akkoriban 62 év volt az általános öregségi nyugdíjkor, hát aki elérte a 62 évet, az elmehetett nyugdíjba, mint bármilyen más szakmában, viszont volt egy felső korhatára a bíróknak, 70 év fölött senki nem lehetett bíró, ezok már nagyon régóta működő rendszer
ennek
volt.
Ennek mi az oka?
Hát, hogy mi az oka, nem tudom, egyébként az nem rossz, tehát a 70 év az a fölött azért már, amellett már tényleg lehet érvelni, hogy a bíráknak hasonlóan egyébként orvosokhoz, meg még egy csomó szakmához, kell egyfajta olyan frissesség ahhoz, hogy hatékonyan tudja végezni a munkáját, amivel esetleg 70 év fölött márkor. És ugye egy bírót egyedileg nem lehet kirúgni. Tehát olyan nincs, hogy azt mondjuk egy bírónak, hogy te 72 éves vagy, és már nem forognak úgy a kerekek, és akkor felmondunk neked, mint más szakmákban ez lehetséges, hogy bírótól ilyen módon nem lehet megszabadulni, vagy csak egy nagyon-nagyon bonyolult eljárás végén. Volt egy ilyen általános határ, hogy 70 év a felső korhatár, a bírák erre készültek, akik mondjuk már úgy idősebbek voltak, ehhez igazították a terveiket, és a többi. Ehhez képest egy ilyen valóban ilyen derültékből villámcsapásként az utolsó pillanatban betuszkolt módosítással ezt a 70 évet levitték 62-re, és azonnali hatállyal, tehát mindenki, aki 62 és 70 között volt, annak távoznia kellett a bírói pályáról.
Ez hány embert érintett
nagyjából? Nagyjából 300-at. mondjuk 2000, nem tudom pontosan hány bíró volt éppen akkor, de mondjuk 2500.
Magyarán egy látható
Ez egy látható arány, és ugye ne felejtsük el, hogy ezek a legtapasztaltabb bírók voltak, tehát jó eséllyel közülük sokan voltak a legfelsőbb bíróságon, bírósági elnökök, vagy egyébként vezetőbírói pozícióban, vagy csak egyszerűen a adott egység legtapasztaltabb bírója volt, akihez a fiatal kollégák fordultak. Tehát ez egy nagyon nagy érvágás volt, tehát ez lefejezték gyakorlatilag a bíróságokat, és erről egyébként nagyon gyorsan kiderült az akkor még működő alkotmánybíróság is, nagyon gyorsan kimondta, hogy ez alkotmányellenes volt, illetve sorban nyerték a pereket Strasbourgban, tehát igazából ezt vissza kellett fordítani, és azok a bírók, akik vissza akartak jönni, visszajöhettek, de addigra már a munka el volt végezve, mert mire erre sor került, addigra már ezeket a vezető pozíciókat betöltötték, tehát aki hát ugye oda, ha egy bíróságnak megszűnt az elnöke, akkor oda egy új elnököt neveztek.
Na, de feltételezem olyat, aki korábban is ott volt, és valamilyen szintű bírói gyakorlata már
persze,
volt.
Persze, csak egyszerűen mindenki lépett egy kicsit fölfelé.
Aha.
Ugye a felső három, mondjuk a felső 300-at elküldték, mindenki lépett egy kicsit fölfelé. Ez nagyon leegyszerűsítő, de mondjuk. De minden esetre azok a pozíciók, amiket ők korábban betöltöttek, azok addigra foglaltak voltak. Tehát aki vissza is jött, az visszajött egyszerű bírónak.
A ranglétre legaljára gyakorlatilag.
Hát mondjuk, ha nem is a legaljára, de igen. Tehát az a cél, hogy a vezető réteget lecseréljék, az addigra megvalósult. És nyilván bevállalták azt, hogy ezért cserébe kártérítéseket fizetnek. Nem egy akkora, tehát mondjuk ilyen ország léptékben ez nem volt egy nagy összeg ezeket a kártérítéseket kifizetni ennek a 300 bírónak. A bírósági szervezetet megrengette azért ez az első. Akkor szembesültünk vele, hogy valamiféle befolyásolás kezdődik, vagy zajlik annak a léptékét, akkor még felmérni sem lehetett, és nyilván azért nem is tiltakozott ellene akkor a szervezet, mert tényleg egyrészt a bírók nem arra vannak képezve, hogy hallassák a hangukat politikai térben, hanem arra, hogy az ítéleteik által nyilvánuljanak meg, abban függetlenül, de egyébként viszont a politikától ilyen nagyon-nagyon távol tartják magukat. És egyszerűen nem voltunk rá felkészülve, hogy ebben az esetben szólni kellene.
Viszont arra, hogy itt látni vélek egyfajta ilyen kisebb ellentmondást. Attól, hogy valaki följebb lép a ranglétrán, belőle nem lesz politikai kinevezett, vagy
szólni kötélek. Nem, persze.
De akkor mégis hol van itt a befolyásolás?
Hogyha ezzel ezeket még a bírókat önmagában, ezzel önmagában még nincsen, ez csak egy lépés, egy ajtó kinyitása.
Aha.
Nyilván azok, akik ilyen formán egy kicsit így, hogy közkeletű kifejezésük, a repülőrajtot vett a karrierjük, azok azért tudták, hogy ez minek köszönhetik. Ez egy
és hálásak is voltak.
És hálásak is lehettek. Egyébként ez akkor ilyen direkt formában nem nyilvánult meg, ezért mondtam, hogy az elején ez nem jött be. Az bejött, hogy ezt a réteget, akik között voltak nagyon autonóm bírók, ezektől meg lehetett szabadulni. Mindenkinek meg volt az az alapélménye, hogy tulajdonképpen bárki pótolható. Azért ez is egy kicsit így az addigi étoszt megrengette, és kinyitott egy kaput. De amúgy nem jött be, mert a bíróságok továbbra is függetlenül működtek. Nem sikerült akkor ez a 12-es kísérletet, ezt nem sikerült végigvinni. Azért váltottak ütemet.
Erre szerettem volna visszakérdezni, hogy azt mondta, hogy 18 körül volt egy
hát
ütemváltás.
Hát én körülbelül azt mondanám. 18, inkább talán 19. Ugye 19-ben az Országos Bírósági Hivatal addigi elnöke Handó Tünde lemondott, és láss csodát, az Alkotmánybíróságon teljesít azóta is szolgálatot.
Tisztázzuk, bocsásson meg, mi az Országos Bírósági Hivatalnak a hatási
lesz? Az Országos Bírósági Hivatal irányítja a teljes bírósági szervezetet, mondjuk így, a kúriát kivéve, és valaha ezt egy tanács intézte, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, ezt helyettesíti most ez a hivatal, és annak az elnöke. A hivatal maga az egy ilyen bürokratikus szervezet, és olyanokkal foglalkozik elsősorban, hogy minden bíróságon történjenek meg a felújítások, venni kell laptopokat, hány hely jusson melyik bíróságra, figyelik az ügyek eloszlását, tehát ilyen teljesen administratív szerepre, viszont az Országos Bírósági Hivatal elnökének ennél sokkal fontosabb funkciói vannak, egyrészt ő hozza meg az összes anyagi típusú financiális döntést az egész szervezetre nézve, másrészt ő ő nevezi ki. Az első írói kinevezést azt a köztársasági elnök írja alá, de ténylegesen nyilván nem a köztársasági elnök bogarázza végig a pályázatokat. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a kinevezési jogkör az teljes egészében az Országos Bírósági Hivatal elnökének, mint egyetlen személynek a kezébe van, és ami még ennél is fontosabb, az összes előrelépés is. Tehát, ha egy bíró az egyik helyről a másikra pályázik, általában inkább fölfelé, mint lefelé, azokban is az Országos Bírósági Hivatal elnöke hozza meg a végső döntést, és a bírósági vezetők legmagasabb rétegét, tehát a törvényszéki elnököket, kollégium vezetőket, mindet ő nevezi ki, akik nyilván ennek megfelelően lojálisak hozzá. És ez az Országos Bírósági Hivatal elnöke, ez mindig politikai kinevezett. Az országgyűlés kétharmaddal választja, ami nem lenne baj, ha a kétharmad ugye nem egyetlen pártnak a kezében lenne, de van. Tehát az első kinevezett, ugye kettő volt eddig, Országos Bírósági Hivatal elnök, az első Handó Tünde volt, akiről tudjuk, hogy ő egyébként egy munkaügyi bíró volt, és egy elismert munkaügyi bíró volt, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke, de attól még a Fidesz legbelsőbb köréhez tartozik. Házassága révén, barátságai révén, tehát ezt lehetett róla tudni, hogy melyik irányban elfogult esetleg politikailag. Ez se lett volna még egyébként feltétlenül baj, ha tudja függetleníteni magát ettől, de nem tudta.
Megpróbálta egyáltalán?
Én azt gondolom az elején egyébként igen. Tehát őről a sok rosszat lehet mondani, és házon belül elég sok rosszat mondtunk is róla, de az tény, hogy volt egy víziója a bíróságok modernizálásával kapcsolatban. Tehát az, hogy például az, hogy a bíróságokat a pandémia nem érte váratlanul, és nálunk minden rendelkezésre állt a digitális átálláshoz, az mondjuk egyértelműen az ő érdeme, mert azt ő tolta végig az azt megelőző években. Viszont a személyzeti politikája, a mindenek fölött elvárt lojalitás, az egy idő után átvette az uralmat.
Zsarolási potenciálként?
Igen.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
Hát ugye nagyon eklatáns példa az a harc, amit az utolsó másfél évében az Országos Bírói Tanáccsal vívott. Az Országos Bírói Tanács a bírák önigazgatási testülete, bírák által választott testület, és az egyetlen, de fő funkciója, hogy ellenőrizze az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy annak ne legyenek túlkapásai. Az előző csapat, 2018 előtti csapat, ezt nem nagyon gyakorolt, tehát ilyen békés egyensúlyban nem nagyon csináltak semmit. Nem tudom miért, de ez így volt, tehát hogy nem nagyon akasztották össze a bajszukat. Aztán 18-ban választottak ugye lejárt a mandátumuk, új csapat érkezett, ők viszont beleálltak, és elkezdték gyakorolni azt a funkciót, amiért egyébként ott ültek, és vizsgálatot rendeltek el, kinevezési gyakorlatot akartak vizsgálni, és a többi, amit olyan szinten borította fel ezt a meglevő egyensúlyt, hogy nyilván ezt csak vélelmezem, hogy nyomásgyakorlás révén, de hirtelen az Országos Bírói Tanács megválasztott tagjai és póttagjai közül is rengetegen hip-hop lemondtak. Nyilván nem azért, mert 3 hónappal korábban nem azért választották meg magukat, mert le akartak mondani, tehát nyilvánvaló meg lehet is tudni, hogy itt elég komoly nyomásgyakorlás zajlott a háttérben. Hát az Országos Bírósági Hivatal elnöke részéről. Hogy most közvetlenül ő, vagy a törvényszéki elnökök által, én ugye egyik esetben sem voltam póka falon, de úgy nagyjából azért vannak elképzeléseim. Az lett a vége, hogy annyian maradtak az Országos Bírói Tanácsban, nem volt meg a teljes létszám, a 14, és Handó Tünde nem működőnek nyilvánította, szerinte, ez bonyolult jogi érveléssel, ő szerinte ez már nem voltak elegen ahhoz, hogy határozatképesek legyenek, tehát nem létezőnek tekintette az Országos Bírói Tanácsot. Az Országos Bírói Tanács saját magát létezőnek tekintette, és ezt megtámogatta igazából a kuria akkori elnöke, Darák Péter is, aki hivatalból tagja az Országos Bírói Tanácsnak, ő is létezőnek tekintette a tanácsot. És elindult egy ilyen másfél évig tartó harc, ami elég egyenlőtlen volt, mert nagyjából minden fegyver az Országos Bírósági Hivatal elnökénél volt, de a tanács mégse adta meg magát. És ennek a húzavonának lett a vége, ami egyébként nagyon rátelepedett a bírói szervezet mentalitására. Ez egy nagyon fárasztó dolog volt még nézni is.
Vagy hát, konkrétan mi?
Ugye bizonyos dolgok nem történtek meg, mert egy csomó mindenhez az Országos Bírói Tanács döntése kell. És mivel Handó Tünde nem létezőnek tekintette a tanácsot, ezt a döntéseket nem kérte ki, nem terjesztette elé. Most csak az egy dolog, hogy nem voltak éves kitüntetések, mert például az is ilyen. Egyébként akikre úgy éppen sor kerülhetett volna ki, nekik ez is fájdalmas volt. De például a szolgálati bíróságok tagjainak az újraválasztása sem tudott megtörténni, vagy megválasztása, mert az is az Országos Bírói Tanács feladata lett volna. Illetve a bírói kinevezések, előrelépések körében van egy csomó eset, amikor az országos bírói tanács egyetértése kell, de hogyha ezt az egyetértést az OBH elnöke nem kéri ki, akkor ezek a folyamatok megállnak, és másfél év nagyon hosszú idő, hogy annyi ideig álljanak. Hogy mondjak rögtön egy példát, külföldi példát, a Spanyolországban, ott is egy tanács működik, ez egy teljesen más összetételű tanács, ott részben a parlament ad új tagokat. 5 éven keresztül olyan húzavona zajlott a parlamentben, hogy nem neveződtek ki új tagok a tanácsba, és ez a tanács lett volna hivatott az ottani legfelsőbb bíróság, meg alkotmánybíróság tagjainak a megválasztására, és ez 5 évig állt, most arra már nagyjából rendeződött. Tehát nagyon meg tudja akasztani a rendes működést is. 1-2 hónapos csúszás ilyen esetekbe belefér. 1,5 év, az nagyon sok ez.
De hogy nem vonta egyébként Handol saját hatáskörébe ezeket a döntéseket? Nem, ha egyszer semmisnek tekinti az OBT-t.
Tehát például, hogyha mondjuk egy bírói pályázatra jelentkezik 5 pályázó. Van egy pontrendszer, ami alapján ezeket a pályázókat rangsorolják. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a pontrendszer alapján rangsorolt, tehát a rangsorban az első helyen állót minden további nélkül kinevezheti. Kinevezheti a második vagy a harmadik helyen állót is, de azt már csak az Országos Bírói Tanács egyetértésével. Most azokban az esetekben, amikor neki valamilyen okból az első helyen álló nem felelt meg, a második meg a harmadik helyen állót kinevezte volna szívesen, de nem tudta, mert ahhoz az OBT egyetértését kellett volna kérni, akik szerinte nem léteztek, ezért mit csinált? Eredménytelenné nyilvánította a pályázatot. És ez nem egyszer, hanem szakmányban. A fővárosi törvényszéknek 18 folyamán gyakorlatilag elfogytak a vezetői, mert a fővárosi törvényszék elnöke, a korábbi elnök Fazekas Sándort elsöprő többséggel támogatta 2-szer is a helyi összbírói értekezlet, de Handol Tünde nem akarta kinevezni, eredménytelenül nyilvánította, a második kör után megbízott elnök volt 1 évig. Ugyanez volt a helyzet. A 2 elnök helyettesből az egyik lemondott, az se volt, a büntető kollégiumnak nem volt vezetője, nem volt helyettese, nem voltak csoportvezetői a végén már, tehát egy idő után egyszerűen elfogytak az emberek, és azért ez egy borzasztó nagy szervezet, ahol szükség van a vezető kézre, nem az egyes ügyek eldöntéséhez, hanem a munka megszervezéséhez.
Káosz a bíróságokon, de kizártan tartom, hogy a hatalom célja ez lett volna.
A káosz? Azért az nem baj egyébként, mert ugye a bírók addig nagyon autonóman működtek, és sokszor olyan döntéseket hoztak, amik nem tetszettek a kormánynak. Ha káosz van a bíróságokon, akkor a bírók belefulladnak a saját ügyeikbe, és nincs idejük autonómnak lenni. Tehát én igenis azt gondolom, és az, ami most zajlik, az alulfinanszírozottság, ami azt eredményezi, hogy nincs adminisztrációs személyzet, mert egyszerűen mennek el, és nem lehet most már gyakorlatilag semmiért se fölvenni, de képzettet, meg rátermettet végképp nem. Ez is azt eredményezi, hogy a bírók ahhoz, hogy egyáltalán a felszínen maradjanak, erőn felül próbálnak teljesíteni, és nincs idejük arra, hogy mondjuk az Európai Unió bíróságának, meg az Emberi Jogok Európai Bíróságnak az ítéleteit bújják, és esetleg valami új jogértelmezéssel álljanak elő, mert örülnek, hogyha egyik nap a másikra, valaki leírja a jegyzőkönyvüket, és azt ők alá tudják írni. Én nem gondolom, hogy ez véletlen.
Visszatérve Handol Tündéhez, ő ugye ment, és a helyére jött egy új arc, Senyei György Barna.
Igen.
Az ő neve a közvélemény számára megint csak a Sádl ügyből ismert. Igen. Nem idézném szó szerint, hogy ott hogyan bukkant fel, és milyen telefonhívásokat folytatott az ekkor már egyébként letartóztatásban ülő Sádl-lel. Ő hogyan változtatott ezen a helyzeten, ha egyáltalán változtatott bármit?
Rögtön az elején egyébként azt kell mondjam, hogy mi örültünk az ő kinevezésének. Ő egy polgári tanácselnök volt a fővárosi ítélőtáblán, én nem ismertem, mert én büntetős voltam, de ugye az volt a híre, hogy hát egy rendes dolgozó bíró. Tehát, hogy akkor ő, és ezt a teljesen követhetetlen, szeszélyes személyzeti politikát, ezt valóban megszüntette, gyakorlatilag bárki többséget kapott bármilyen pozícióra, azt ő nagyjából kinevezte, ezt a mai napig így csinálja. Aztán szép lassan leesett nekünk, hogy semmi más se csinál, és egyszerűen egy ilyen befagyott állapotban van a szervezet most már 6. éve, csak a legszükségesebb dolgok történnek meg, de semmilyen előrelépés, átszervezés, digitális fejlesztés, csak annyi, amennyi a túléléshez feltétlenül szükséges. Tehát ez megint csak azt kell mondanom, hogy egy ekkora szervezetben, meg egy ilyen nagyon fontos funkciót ellátó szervezetben ez nem engedhető meg. Én most már azt gondolom, hogy ez a mesterterv volt, csak nagyon lassan esett le, nekem is, neki másnak is, hogy az alsóbb szintű bíróságokat, amiket az Országos Bírósági Hivatal irányít, ezzel a meglehetősen jellegtelen vezetési stílussal éppen, hogy a felszínen lehet tartani, és ezzel úgy mindenki nagyjából el is van. És közben a kúria elnöke be tudja teljesíteni a mestertervnek a másik oldalát, a másik ágát, az ottani kinevezési politikával és a jogegységesítő tevékenységgel igazából a kúria gyakorlatát megváltoztatva, nyilván a kormány oldalnak kedvező módon megváltoztatva, és kihasználva azt a tényt, hogy a kúria döntései befolyásolják az alsófokú bíróság döntéseit, tulajdonképpen megvan az, ami az eredeti cél is volt, hogy elfoglalják a bíróságokat. Bonyolult volt, nagyon sok szofisztikált lépést igényelt, mert az egész pályás lerohanás 10-12-ben nem működött, úgyhogy hát végül is idejük volt, fel tudták építeni, és mostan azért ez már nagyon jól látszik. Tehát ad mondjam példaként a SPÁR vezérigazgatójával kapcsolatos történetet, aki ugye mondott valamit Ausztriában, amit
egy osztrák lapnak,
az osztrák lap azt lehozta, és a magyar sajtótermékek azt az idézet, és megjelölve minden esetben, hogy ők idéznek egy lapot, aki idézett valakit, és ezzel kapcsolatban először az alsó, ugye egy csomó per indult, ugye a miniszterelnök mindenkit beperelt. Először az alsófokú bíróságok azt mondták, amit a józanész is mondana, hogy ilyen esetben a magyarországi sajtótermékeknek nem feladata az ott elhangzó tényállítás valóságtartalmát vizsgálni.
De amúgy is értetetlen, hogy miért a sajtóterméket pereli be, hogyha egyszer nem a sajtótermék állít valamit, hanem valaki, aki nekik nyilatkozik.
De hát azért, gondolom én, a végeredményből visszakövetkeztetve, hogy... hogy a sajtótermék Magyarországon van, azt meg lehet fogni, és azzal egyébként ugye lehet ezt a szájkosárhatást is növelni adott esetben. Tehát utána a kúria hozott olyan döntést, amivel megfordította az alsóbbfokú bíróságoknak a döntését, hogy de igen, a sajtótermék igenis felelősért. És ugye ez nem csak a SPÁR-ra vonatkozik, hanem mostantól mindenre vonatkozik. És most már a harmadik per jutott el az ítéletig, vagy a negyedik, és most arra már az alsóbbfokú bíróságok is megtanulták, hogyha nem szeretnék, hogy megváltoztassák. Ugye két lehetőség van a bíró előtt. Vagy azt mondja, hogy de én már pedig ragaszkodom ahhoz, amit én gondolok. És ugye itt nem mindig ugyanaz a bíró, tehát különböző bírók döntenek különböző ügyekben, mert ugye sok ügyről
van
szó.
Különféle jogértelmezések van.
De hogy mondjuk én azt mondom, mint bíró, hogy engem nem érdekel a kúria döntése, mert én azzal nem értek egyet, és én majd az ítéletemben jól megindokolom, hogy miért érek el a kúria korábbi döntésétől. Mert egyébként a kúria korábbi döntései kötőerővel bírnak, ha egy bíró el akar térni tőlük, akkor az nagyon jól meg kell tudni indokolni. De egy idő után azért a bíró elfárad, amikor ő hoz egy döntést, amire azt gondolja, hogy ezt most tényleg nagyon jól megindokolta, és akkor vagy a másodfok, vagy utána a kúria vissza fogja vágni az arcába, hogy nem volt igazad. Akkor egy idő után, pláne, hogyha még tervei vannak ezen a pályán, akkor meg fogja tanulni, hogy széllel szemben nem kéne küzdeni. Különös tekintettel arra, hogy a bíróvizsgálatokkor, az előrejutásnál azért annak van jelentősége, hogy egy illetőnek az ítéleteit milyen arányban változtatják meg a felsőbb bíróságok. Abból levonnak esetleg olyan következtetést, hogy akkor nem olyan jó a szakmájában, és amikor egy magasabb pozícióra pályázik, akkor nem ő lesz az, aki előbbre kerül.
Világos. Hadd ugorjak vissza az időben, viszont két évet 2023-ban elég erőteljes uniós nyomásra, hogy ennek mi az oka, abban most nem mennék bele konkrétan, de volt egy olyan idézőjeles igazságügyi reform, ami megerősítette az OBT-t az OBH-val szemben. Puskázok egy kicsit, a testület társdöntési jogokat kapott a kinevezéseknél, valamint saját költségvetést. Ennek a gyakorlatban, a mindennapokban lett bármilyen kézzelfogható hatása, vagy zéró?
Zéro. Ez egyébként akkor, amikor ez volt 2023 nyarán, mi már akkor is azt gondoltuk, hogy könnyű ebbe belemenni, ennek a nevezük harcos OBT-nek, akkor már csak fél év volt hátra a mandátumából. Azon is lehet vitatkozni, hogy jó-e az, hogyha egy ilyen testület mindig teljes egészében lecserélődik, nem lenne jobb esetleg valami rotáció, hogy mindig csak a testület egyharmada távozzon, mint mondjuk az amerikai szenátusban. Igen, tehát ugye ott az amerikai szenátusban 6 éves az időtartam, de nem egyszerre jár le. Tehát lehet, hogy ez így jó, mert ilyenkor ugye mindig egy teljesen új testület áll föl, és nincs semmi jogfolytonosság. Na mindegy, pont az lett, amit gondoltunk, hogy lesz, hogy utólag, tehát a következő év elején felálló országos bírói tanács nem rendelkezik azokkal a kvalitásokkal vagy szándékokkal, mint az előző, tehát nem állnak bele olyan harcokban, amiben bele kellene állni. Ezt a mai napig látjuk, nyilván nem véletlen, tehát azért a kiválasztás folyamatában én megkockáztatom, hogy azért voltak olyan tényezők, amiknek nem kellett volna ott lenni, és ez már előtt eleve látszott. Tehát 23-ban, amikor megjöttek ezek a jogosítványok, akkor is azt mondtuk, hogy lássuk meg, mert ezekkel élni is kell. És én nem látom, hogy ezzel bárki élne. És sajnos azt is látom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy legyen valóban független, önálló költségvetéssel, önálló helységekkel, személyzettel, stb. Mert az előző országos bírói tanácsot azzal is sakban tudta tartani Handó Tünde, hogy gyakorlatilag egy méterszer, másfél méteres fénymásoló helység volt a rendelkezésre bocsátva, és nulla darab személyzet. Tehát, hogy valóban teljesen megpróbálták őket ellehetetleníteni. Most ugye egészen más a helyzet. Viszont így egy kicsit egy ilyen országos bírósági hivatal mellé rendelt hivatal lett belőlük, minden meg lett duplázva. Nekik is van fénymásolás ügyosztályuk, aztán az pont nincs, de hogy ilyen teljesen fülösleges, bürokratikus berendezkedés alakult ki, tehát minthogyha még egy ilyen dimenzió lenne, így is kicsit sok a bürokráciából a bírósági szervezetben, a külön működő országos bírósági hivatal mellé, minden egyes törvényszéken, ítélőtáblán ott vannak a megfelelőik, tehát ugye azért azt gondolom, hogy ezt a vízfejet ezt így bőven meg lehetne nyírbálni, és senki nem veszítene semmit, mert ezek a bürokratikus feladatok, ezek önmagukat gerjesztik. Tehát, hogyha az UBH megrendel egy kimutatást, azt valakinek az minden törvényszéken el kell végezni, utána azokat visszaküldik, és utána ezt az UBH-ba elemezni kell, és nem sül ki az egészből semmi. És ez, tehát lenne mit karcsúsítani, azt gondolom az adminisztráción, és most az UBT is beállt ebbe a sorba, és ott is egyre több fölöslegesnek tűnő adminisztrációs feladattal foglalkoznak, ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, ami a feladatuk, hogy ellenőrzik az UBH elnökét. Tehát ez most nem látszik.
És így fordultunk rá a 2024-es igazságügyi reformra, amit a legtöbben egyfajta zsarolásként jellemeztek a kormány részéről. Itt az IM-nek a javaslata, hogyha jól idézem, de javítson ki, hogyha nem, az volt, hogy konkrétan igazságügyi reformhoz kötötte a bíráknak, illetve a bírósági dolgozóknak a béremelését. Mik voltak ezek a reformok, amiket egészen konkrétan elvártak önöktől?
Kezdjük inkább azzal, hogy mi a baj a bírói bérekkel. Egyrészt az, hogy kevés, de ugye mindenkinek kevés, neki szeretne többet keresni, azzal nem lehet azt gondolom választást nyerni, hogy a bíró bérét emeljük. Nem is azzal van a probléma. Azzal már igen, hogy a bíróságokat kiszolgáló személyzetnek tényleg nagyon-nagyon alacsony a jövedelme. Most azért emelkedett, de mondjuk a tavalyi évben az volt a helyzet, hogy az elsöprő többségük kevesebbet keresett a táblázat szerint, mint a garantált bérminimum. Tehát mindenkinek a bérét föl kellett kerekíteni a garantált bérminimumra, ami egyébként egy óriási bérfeszültséget jelentett, mert ugyanannyit keresett az, aki 18 évesen beesett a rendszerbe, meg aki 10 éve ott volt. Mert még mindig a garantált bérminimum alatt voltak, és ott azon a szinten megrekedtek. És amikor én valahol azt mondtam, és azt utána azt mondták, hogy túlzok, hogy polcokat feltölteni, meg takarítani járnak a jegyzők, konkrétan tudom, hogy igen, elég sokan, hozzám jött valaki tárgyalásra jegyzőkönyvezni 8:30-ra, előtte ő már egy ügyvédi irodát kitakarított reggel 6-tól. És nyilván akkor itt azért nagyobb a hibázási lehetőség, fáradtság és a többi. És ugye ez most az adminisztrációs funkció. Nyilván a bírák nem járnak ügyvédi irodákat takarítani, viszont a probléma azzal van, hogy a ellentétben mondjuk egy csomó kormányzati funkciót betöltő személytől, például a miniszterelnöktől is, nincsen semmilyen objektív mutatóhoz kötve a bírói béremelés. Minden évben az országgyűlés a költségvetési törvényben határozza meg a bírói alapilletményt, és ez akkor már 3 éve változatlan volt, annak ellenére, ugye, hogy Európa legnagyobb inflációját szenvedtük el. Az alapilletmény nem változott, ezáltal senkinek a bére nem változott. Annak változott, aki esetleg mondjuk pályázott egy magasabb funkcióra, és ahhoz magasabb bért, de maga az alapilletmény, ami meghatározza mindenkinek a fizetését, az változatlan volt. És ez minden évben a elvileg független hatalmi ág bére a másik két hatalmi ág döntésétől függ. Mert ugye ez a hatalom megosztás elve, hogy a törvényhozás, a végrehajtás, és a kormány és az igazságszolgáltatás egymástól függetlenül működik. És az igazságszolgáltatás azért nehezen tud függetlenül működni, hogyha az alapvető pénzügyi feltételek a másik két hatalmi ág kényekedvén múlik. Hogyha be lenne építve egy általános szabályozó, hogy az inflációhoz, bármilyen az átlagkeresethez, valamilyen objektív gazdasági mutatóhoz mérten kell mindig emelni a bírói bért, és azzal együtt emelkedik ugye az összes adminisztrációs alkalmazottnak a bére, akkor nincs ilyen zsarolási potenciál. És ezt egyébként tavaly nyáron Először egy bíró beadott egy panaszt ezzel kapcsolatban az Európai Bizottsághoz, amire aztán utána a Resjudicata Egyesület kitette a honlapjára ezt a panaszbeadvány nyomtatványt, kitöltési segédlettel, és a legjobb tudomásom szerint olyan 300 körüli panaszbeadvány került benyújtásra az Európai Bizottsághoz, ezzel az érveléssel, hogy ez sérti a bírói függetlenséget, hogy mindig a másik két hatalmi ágra kell várni. Ezután következett, tulajdonképpen nagyon kedvesen bebizonyították azt, amit a nyáron mi állítottunk, hogy igen, valóban sérti a bírói függetlenséget, mert hogyha az egy reformhoz való hozzájárulás feltételeként lehet szabni, hogy csak akkor kaptok béremelést, hogyha ehhez hozzájárultok, akkor pontosan ezt mondtuk, hogy pontosan erre lehet használni. Ez egy zsarolási potenciális, éltek is vele. Tudom, hogy most azt mondják, hogy nem így volt, de igen, így volt. Tehát ott, amikor ugye négy szereplő írta alá ezt a megállapodást, az egyik az igazságügyminiszter, a másik három az igazságszolgáltatásból érkezik, a kúria elnöke, akiről tudjuk, hogy lojális, az OBH elnöke, akiről szintén tudjuk, hogy lojális, és az Országos Bírói Tanács lett volna az egyetlen, akik ellenállhattak volna együtt. Nagyon nehéz döntés előtt álltak, mert egyébként a tanácsnak tagja a kúria elnök, és elég komoly nyomást gyakorolt, legjobb tudomásom szerint, érvekkel. Hát ugye eleve ennek a megállapodásnak a léte is egy-két nappal előtte derült ki, hogy ez az ülés lett volna, magát a szöveget pedig maguk a tagok is, a bírói tanács tagja is másfél nappal előtte kapták meg, a bírói közösség pedig egyáltalán nem kapta meg, már zajlott az ülés, amikor kirakták a honlapra. Tehát semmilyen módon nem tudtunk véleményt nyilvánítani erről. És annak ellenére, hogy az OBT üléseire a bírák számára elvileg nyilvános, de mivel Gyulán voltak, és azért a viszonylag kevés bíró van Gyulán ahhoz képest, hogy hányan nincsenek Gyulán, és az online becsatlakozásra vonatkozó kérelmekre sem reagáltak, tehát gyakorlatilag megfosztották a bírókat attól a lehetőségtől, kicsit hogy ott élőben.
Kicsit erre hogyha jól emlékszem, igen.
Igen, hát ez ugye, de ugye ez egy döntés, hogy kis terem legyen, vagy nagy terem, meg az is egy döntés, hogy aznap legyen, vagy másnapon legyen, tehát azért ez egy elég nyilvánvaló mentség volt, de nem egy valódi érv. Amikor egy ilyen horderejű kérdésről döntenek, akkor és mutatkozik rá érdeklődés, akkor azt szervezzék meg olyan helyen, ahova be tudják engedni az érdeklődő bírákat.
Viszont úgy tűnt, hogy a bíráknak, és ezt mutatta az önfelállása, ezt mutatta az azt követő tüntetés is, hogy van egy immunreakció. Ebből marad bármi így 2025 májusára?
Hát ugye nem tudom, mert az a kérdés, hogyha jön egy következő hasonló eset, akkor kiváltódik-e egy hasonló reakció. Örökre nem lehet ugye forradalmi állapotban lenni, pláne egy olyan szervezetnek, aki tipikusan nem egy forradalmás szervezet. Az egy óriási dolog volt, hogy akkor 2000 aláírás tiltakozó levél gyűlt össze nyilvánosan nevüket vállalva, utána a Resjudicata Egyesület szervezeti közösségi kiállást az OBT ülés elé, utána februárban a MABIES szervezett egy nagyobb demonstrációt, utána a miniszterelnök március 15-i kijelentései után megint a Resjudicata egy gyertyás élőláncot a fővárosi törvényszék köré, tehát hogy elindult valami. Most kíváncsi leszek, hogyha most végbe megy a reform, mert ugye egyelőre ennek még csak elemei látszanak, akkor arra vajon milyen reakció érkezik a bíró kollégák részéről. Egy valamit azért fontosnak tartok pontosítani, hogy én nem emiatt a négy oldal megállapodás
miatt mondtam le. Ez világos nem csak, hogy az is egy időben ezzel történt meg, és ez is azt mutatta, hogy a bírók között van valami olyan pont, ami után úgy döntenek, hogy felállás van. Erről a pontról ön is beszélt, hosszan azt linkelni fogjuk a leírásban, viszont időnk az elszaladt, viszont néhány kérdésem még volna. Nagyon sok mindenről volt szó az elmúlt egy órában. Az érdekelne, hogy ön szerint az az állapot, amelyben jelenleg a magyar igazságszolgáltatás van, visszafordítható-e, és hogyha igen, akkor milyen időtávon belül?
Az biztos, hogy visszafordítható, de az is biztos, hogy ez nagyon sokáig fog tartani. Nagyon-nagyon optimistán vagyok, azt mondom, hogy mondjuk két parlamenti ciklus. Hogyha az alatt nem történik semmi, tehát minden a megfelelő irányba indul el, akkor talán az elégséges hozzá.
Mi lenne ennek egyébként az első lépése, most leszámítva?
Hát nyilván egy kormányváltást. Hát kormányváltás nélkül nem megy, mert nyilvánvaló, de még akkor is ugye a bírói státuszt, a bírói szervezetet érintő valamennyi lényeges körülmény részben az alaptörvényben, részben kétharmados törvényekben van szabályozva. Tehát ehhez hozzányúlni kétharmad nélkül nem nagyon lehet. És én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szervezeti átalakításra lenne szükség, de még inkább nagyon komoly, és ez az, ami borzasztó időigényes, a bírói szereppel kapcsolatos tudatot kellene módosítani.
Ez most nagyon...
Valaha, amikor mondjuk én kezdtem, a bíró kevésbé volt bürokrata, és inkább volt egy független gondolkodó, annak ellenére, hogy ez nem olyan nagyon sokkal volt a rendszerváltás után, de pont azért talán volt egy svung a rendszerben, tehát mindenki nagyon autonómnak érezte magát. A munka jellege akkor is azért egy csomó bürokratikus elemet tartalmazott, de maga a bírói szerepfelfogás az inkább volt egy autonóm gondolkodónak a felfogása. Az évek során ez a sok-sok nyomás, ami kiegészíti egymást, ami egy kirakósnak az összes darabja, elvitte a helyzetet abba az irányba, hogy ma már a bírák sokkal inkább tagjai egy bürokratikus szervezetnek, és belesimulnak, nem mindenki, tisztelt a kivételnek, de nagyon sokan. Tehát nincs is meg bennük, talán a potenciál igen, de az energia kevésbé, hogy azt a szerepet, amit be kellene tölteniük, az autonóm gondolkodó szerepét, azt betöltsék. És ez nagyon időigényes, mert ugye ez szocializációt igényel. A rendszerben nagyon sok olyan bíró működik most, aki 2010 után került oda. Fogalmazóként, titkárként, bíróként, akik már nem ismerik a korábbi rendszert, akik már csak ezt látták, hogy az jut előre, aki beáll a sorba. Ezt a hozzáállást, ezt a mentalitást kellene elsősorban megváltoztatni, és ez borzasztó időigényes, és ez nyilván egy nagyon alapos szervezeti változtatással kell kezdeni, de az nem elég hozzá, az csak a kiinduló pont.
Laco Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon köszönöm, hogy meghívtak.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, addig viszont iratkozzatok fel ránk YouTube-on, illetve Spotify-on, valamint fizessetek elő a HVG360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!